12. fejezet. Egy liftes gyerek zöld egyenruhában. Este 10 óra felé a készültségnek egy küldöttsége beállított az udvarra, és egy akkora rakomány szalámis kenyeret hozott magával, mintha 100 éhező nemzetet kellene rövid idő alatt feltáplálniuk. Újabb utasításokat is kértek, a professzor azonban dühös volt. Semmi dolguk itt, mondta, a Nikolsburger téren van a helyük, ott várják meg a telefonközpont összekötőjének rendelkezéseit. Ne légy már olyan undok, mondta Petzold. Az ember elvégre tudni szeretné, hogy van-e valami újság. Már azt hittük, valami bajotok történt, hogy Traugott nem jött, mentegetőzött Gerold. Hányan maradtak a téren? Kérdezte Emil. 4-en, közölte Nagyfrigyes, vagy 3-an. Lehet, hogy csak 2-en, helyesbített Gerold. Ne kérdezz tovább, kiáltotta dühösen a professzor. A végén majd kisül, hogy senki sem maradt ott. Ne üvöltözz, mondta Petzold. Te nekem nem parancsolsz. Azt indítványozom, kiáltotta a professzor, hogy Petzoldot azonnal zárjuk ki a csapatból. A további munkában ne vehessen többé részt. Sajnálom, hogy épp miattam kaptok össze, mondta Emil. Szavazzunk úgy, mint a képviselőházban. Nekem az az indítványom, hogy adjunk Petzoldnak szigorú megrovást. Mert arról persze szó sem lehet, hogy mindenki azt tegye, amihez épp kedve van. Hülyék, mondta Petzold. Hogy felvágnak, magamtól is elmegyek, úgyis unnak benneteket. És azzal még valami rettenetesen illetlen kijelentést tett, és elvonult. Ő bújtott fel bennünket, különben nem jöttünk volna ide, beszélte Gerold, de Cerlett ott maradt a helyén. Egy szót se halljak többet Petzoldról, parancsolta a professzor, aki időközben ismét teljesen visszanyerte a nyugalmát. Igaz, hogy jókora erőfeszítésébe került. Ez az ügy el van intézve. S velünk most mi lesz? Kérdezte Nagyfrigyes. Azt ajánlanám, hogy várjátok meg, amíg Gusztáv visszaér a szállodából, ajánlotta Emil. Helyes, egyezett bele a professzor. Nézzétek, ott jön épp a liftes gyerek. Azám, mondta Emil. A kapuajban állt a liftes gyerek, zöld egyenruhában, feje búbján egy kis zöld tányérsapkával. Hevesen integetett a társaság felé, majd lassú, kényelmes léptekkel bejött az udvarra. Hű, de jó kis egyenruha, mondta Gerold irigykedve. Gusztáv nevű kémünktől hozol hírt? Kérdezte a professzor. Az egyenruhás gyerek időközben a társaság elé ért. Róla, mondta, igenis róla. Hát mi újság? Kérdezte Emil izgatottan. E pillanatban egy duda szólalt meg. A zöld liftes gyerek pedig ugrálni, táncolni kezdett, mint egy elmebajos, s veszettül nevetett. Te hülye, mondta, hát nem ismersz meg? Ugyanis nem a liftes gyerek volt, hanem maga Gusztáv személyesen. Te leveli béka, szidalmazta Emil nevetve. A többiek is vigyorogtak. Az általános vidámság hirtelen úgy megnőtt, hogy az udvarban kinyílt egy ablak, egy női fej jelent meg benne, és egy nagyot kiáltva csendet kért. Óriási, mondta a professzor, elsőrangú, de maradjunk csendben, uraim, gyere közelebb, Gusztáv, és mesélj. Példátlan cirkusz volt, mesélte Gusztáv. Álmodni sem lehet szebbet. Tehát, figyelem, belopódzom a szállodába, megpillantom a liftes gyereket, amint épp lábát váltogatva áll a halban, intek neki, hogy gyerünk komám közelebb. Mire odavallak hozzám, én meg természetesen elénekelem neki a mi egész történetünket a kezdetétől fogva, Emilről, aztán, hogy hogy találkoztunk meg a többit. Persze a tolvajt sem felejtem ki, s hogy itt lakik a szállodában, azt is elmondtam természetesen. S hogy iszonyúan vigyáznunk kell, hogy holnap visszaszerezhessük tőle a pénzt. Jó történet, mondta a liftes gyerek. Van még egy egyenruhám, azt te most felveszed, s beállsz a helyettesemnek. De mit szól hozzá majd a portás? Kérdeztem tőle. Nem fog murizni? Nem, mondta a liftes gyerek. Meg fogja engedni, a portás tudni illik az apám. Hogy aztán mit adott be az öreg úrnak, azt nem tudom, de tény, hogy 5 perc alatt megkaptam ezt az egyenruhát, s bevezettek egy üres személyzeti szobába, azzal, hogy ott tölthetem az éjszakát, sőt, még egy fiút hozhatok magammal. Na, mit szóltok? Hányos szobában lakik a tolvaj? Kérdezte a professzor. Neked semmi sem elég, morogta Gusztáv sértődötten. Dolgom persze semmi sincs, csak arra kell vigyáznom, hogy ne legyek útban. A liftes gyerek azt gyanította, hogy a tolvaj a 61-esben lakik. A 61-es a 3. emeleten van, tehát fellopóztam, s rögtön neki láttam a kémszolgálatnak. Feltűnés nélkül természetesen. A lépcsőkorlát mögött leselkedtem. Lábújhegyen ide-oda surrantam a folyosókon. Egy fél óra múlva kinyílik a 61-es ajtaja, s ki jön ki rajta? A nagyságos tolvaj úr. Valami dolga volt. Tudjátok már hol. Tévedés kizárva, mert délután alaposan szemügyre vettem. Kis fekete bajusz, nagy vékony elálló fülek, amelyeken a holdfény is átsüt, a pofája pedig olyan, hogy ingyen sem kellene. Amikor visszajött arról a helyről, no hát tudjátok már, eléje állok, haptákba vágom magamat, s megkérdem. Parancsol valamit az úr? Keresni tetszik valamit? Semmit, mondja ő. Azaz, hogy mondd meg a portásnak, hogy holnap reggel pontban 8-kor ébresztést kérek, 61-es szoba, el ne felejtsd. Abban megbízhatik a nagyságos úr, mondtam, s lelkesedésemben nagyot csíptem a saját lábamba. Nincs ez a pénz, hogy én ezt elfelejtsem. Pontban 8-kor meg lesz a telefonébresztés. Mivel, hogy tudnotok kell, hogy a szállodában telefonon ébresztik a tagokat. A disznó pedig elégedetten bólogat, s bevonul a barlangjába. Remek! Kiáltotta a professzor. A többiek is szemlátomást elégedettek voltak. Pontban 8 órakor, ünnepi menetben megvárjuk a szálloda előtt. Folytatódik a vadászat, amíg el nem kapjuk. Ez az ügy már el van intézve, kiáltotta Gerold. Köszönetnyilvánításoktól, s virágadományoktól tartózkodni tessék, közölte Gusztáv. Most pedig megyek haza. A 12-es szoba számára egy levelet kell a levélszekrénybe dobnom, az 50 pfennig borra valót jelent. Nem rossz foglalkozás. A liftes gyerek mondja, hogy néha napján 10 márka borravalója is összegyűlik. Ő mondja. Holnap reggel pedig 7-kor felkelek, intézkedem, hogy pontban 8-kor felébresszük az illetőt, s utána idejövök. Kedves Gusztáv, nagy hálával tartozom neked, jelentette ki Emil ünnepélyesen. Most már semmi baj nem történhetik, holnap elkapjuk. Most pedig mindenki nyugodtan hazamehet, igaz-e, professzor? Úgy van, mindenki hazavonul, s jól kialussza magát. Holnap reggel 8-ra pedig pontos megjelenést kérek. Aki még tud egy kis pénzt szerezni, az nem ulassza el. Én most még felhívom kis Keddet, s megmondom neki, hogy a holnap reggel jelentkezőket állítsa ismét készültségi szolgálatba. Hát, ha hajtóvadászatra kerül sor, az ember soha sem tudhatja. Én meg Gusztávval a szállodába megyek, mondta Emil. Gyerünk, fiam! Kiáltotta Gusztáv. Első rangú hely, remekül fogod magad érezni. Megyek telefonálni, jelentette be a professzor. Aztán hazabillegek. Persze előbb hazaküldöm Cerlettet a Nikolsburger térről, nehogy véletlenül ott töltse az éjszakát. Tehát értitek? Igenis, rendőrfőnök úr, nevetett Gusztáv. Holnap reggel pontban 8-kor találka itt, mondta Gerold. A pénzről ne feledkezzünk el, emlékeztetett nagy Frigyes. Búcsú, férfiasan kezet fogtak egymással, egy részük hazafelé vette az irányt, Gusztáv és Emil a szálloda felé vonult el, a professzor pedig a legközelebbi nyilvános telefonfülkébe, ahonnét fel fogja hívni kis Keddet. Egy óra múlva már valamennyien az igazak álmát aludták. A legtöbben a saját ágyukban, ketten pedig egy üres személyzeti szobában, egy kis szálloda 4. emeletén. Volt azonban egy valaki, aki ágy helyett apja karosszékében töltötte az éjszakát, vagy legalábbis annak egy nagy részét. Kis Kedd a világért nem hagyta volna el őrhelyét. Az összekötő őrs már rég hazament, de Kis Kedd tovább virasztott a telefon mellett. Addig virasztott, amíg észrevétlenül el nem szenderedett a puha vánkoson. Álmában 4 millió telefonbeszélgetést bonyolított le. Amíg csak szülei haza nem értek a színházból, s meglepetve látták, hogy a gyerek az ágya helyett egy karosszékben alszik. A mama a karjába vette, s a szobájába szállította. Kis Kedd összerezzent, s álmában ezt motyogta. Jelszó, Emil.